Augusztus 1-e, péntek. 58 kg, 50 dekagram. Bikini diéta teljes csődje. 18 óra 30. Holnap indulok Tájföldre, és még semmi nincs becsomagolva. Augusztus 2-a, szombat. 58 kg, 5 dekagram. Vakáció előtti fogyókúra teljes csődje. Alkohol 1-ség 5, cigaretta 42, kalória 4457, teljes kétségbeesés. Becsomagolt darabok 0, útlevél hollétével kapcsolatos elképzelések 6, útlevél hollétével kapcsolatos elképzelések megalapozottsága 0. Hajnali 5 óra. Miért? Ó, miért megyek vakációra? Egész idő alatt azt fogom kívánni, bár Sharon lenne Mark Darcy. Talán elszívok egy cigarettát, és néhány percig brosúrákat nézek megnyugvás végett. Finom lesz majd csak feküdni, napfürdőzni, bámulni a parton, napfény, úszás, és... villog az üzenetrögzítő, hogy nem vettem észre! Hajnali 5 óra 10, lenyomtam a visszajátszót. Ó, Bridget, itt Mark, imént jutott eszembe, ugye tudod, hogy Tájföldön most van az esős évszak. Nem kellene esernyőt csomagolnod? Olcsó tájnak híg a leve. Augusztus 3-a, hétfő. 16 óra, angol idő szerint. Repülőgépen, égben. Elszakadtam Sharontól, mert olyan későn értünk ki a reptérre, hogy már csak különálló ülések maradtak, amitől Sharon totál begorombult. Bár valamely okból már túltette magát rajta, aminek persze semmi köze sincs a mellette ülő, farmert és gyűrött keki inget viselő Harrison Ford zsánerű ismeretlenhez, akinek minden egyes szaván Sharon úgy hahotázik, mint egy 6 éves. Augusztus 4-e, hétfő, hajnali 2 óra, helyi idő Bangkok. Aludni próbálunk a legcudarabb helyen, ahol valaha előfordultam. Úgy érzem, meg fogok fulladni, mert nem bírom folytatni a légzést. Amikor rárepültünk Bangkokra, vastag, szürke felhőpaplamból zuhogott az eső. A Sinsae vendégházban nincsenek vécék, csak padlóba mélyeztett, förtelmes, bűzlő lyukak kutricákban. Mit sem használ a nyitott ablak és a ventilátor, mivel a levegő leginkább a meleg vízhez áll közel, anélkül, hogy azonos lenne vele. A lant diszkó és a szünetekben hallható, hogy az egész utca nyöszörögve tesz hasztalan kísérleteket a visszaalvásra. A legrosszabb, hogy Sharon egyfolytában a Harrison Ford zsánerű ismeretlenről apacsol. Bejárta a világot, ott volt a Sudan Airways gépen, amikor a pilóta és a másodpilóta elhatározták, hogy sorra kezelnek minden utassal, és a pilótafülke ajtaja becsapódott mögöttük. Fejszével kellett szétvágni.
És akkor ő azt mondta, és akkor szétvágtak, és odaszaladt, és akkor...
Hajnali 6 óra. Fél 5-kor sikerült elaludnom, de 5:45-kor már fel is ébresztett Sharon, aki az ágyon ugrálva közölte, hogy el kell mennünk egy templomba, és meg kell néznünk a napkeltét. Kilométer vastag felhőn át. Nem bírom tovább. Valami nagyon borzasztó megy végbe a gyomromban. Egyfolytában jönnek fel a kénkő szagú kis büfikék. 11 óra. 5 órája vagyunk ébren, amiből 4,5 azzal telt, hogy felvártva jártunk a toalettre. Sharon szerint a szenvedés és az egyszerű élet hozzátartozik a spirituális epifániához. A fizikai komfort nem csak szükségtelen, de akadályozza is a lelkiséget. Meditálni fogunk. Hurrá, dél, átjelentkeztünk az Oriental Hotelbe. Este 8 óra, Sharon aludt, vagy belehalt a hasmenésbe, tehát elhatároztam, hogy kimegyek sétálni a szálloda teraszára. Éppen rá akartam pipálni, amikor puccos aranyöngyújtó jelent meg az orrom előtt. Fölnéztem a lángnál az arcba, és furcsa hangot hallattam. Harrison Ford volt a repülőgépről. A pincér gint és tonikot szervírozott, amely utóbbi egész erősnek tűnt. Harrison Ford, vagy Jed, elmagyarázta, hogy a trópusokon nagyon fontos kinint szedni. Nagyon meg tudtam érteni, miért szövegelt annyit róla Sharon. Jed érdeklődött, mik a terveink. Mondtam, hogy át akarunk menni Koh-Samui hippi szigetre, hogy kunyhóban lakjunk és spirituális epifániában részesüljünk. Jed mondta, hogy esetleg ő is átjön. Mondtam, hogy Sharon biztos örülne, mert Harrison Ford nyilvánvalóan Sharoné, bár ezt nem közöltem fennhangon. És ne keltsem föl esetleg. Addigra eléggé elködösültem a kinintől, majd pedig pánikba estem, mert Jed gyöngéden végighúzta mutatóujját az arcomon, és fölém hajolt. Bridget, sziszegte egy hang, te mered barátnőnek nevezni magadat? Jaj ne, Sharon volt. Augusztus 7-e, csütörtök, Koh-Samui sziget, Tájföld. Felhőszakadás leszámítva nagyon idillikus hippi partra érkeztünk. Elbájoló homoksarló és azon véges végig cölöpökön álló házikók és éttermek. A kunyhok bambuszból készültek, tengerre néző erkéllyel. Sharonban valamilyen irreális viszolygás alakult ki a szomszéd kunyhóban lakó fiúkkal szemben, ami azzal az eredménnyel járt, hogy még 18 órája se vagyunk itt, de már háromszor hurcolkodtunk az esőben. Hülye Sharon! 23 óra 30, stenkem olyan volna a ganya vendéglő, Sharon marakkan fasztikus, legjobb barát!
Augusztus 8-a péntek. 50 kg 80 dekagram. Gyomor, robbanás, csodálatos mellékterméke. Alkoholegység 0, cigaretta 0, nagyon jó. Varázsgomba 12.
13 óra, Jed mindkettőnket elvisz a kávézóba varázsgombás omlettre.
14 óra. Gyönyörű vagyok, szíven ütő, egzotikus szépség, gyönyörű alkotóelem az élet színeinek és törvényeinek. Amikor lefekszem a homokon és a vászont kalapomon át, nézem az eget, tűszúrásnyi fények döfnek a szemembe, és az olyan meseszép, gyönyörű kép, hogy nincs is párja. Sharon gyönyörű. Beviszem a kalapomat a tengerbe, hogy a tenger szépsége égkövesen egyesüljön a fény gyönyörű szemcséivel.
17 óra. Gánya vendéglőben egyedül. Sharon nem áll szóba velem, a varázsgombás omlett után először nem történt semmi, de aztán, ahogy mentünk haza a kunyhónkba, váratlanul roppant mulatságosnak tűnt minden, és rám jött az elfolythatatlan vihogó görcs. Ám Sharon nem látszott érteni a tréfát. Legfrissebb kunyhónkhoz érve úgy döntöttem, hogy odakint kötöm fel a függőágyamat, de vékony spárgát használtam, ami elszakadt. Ezt olyan viccesnek találtam, hogy tüstént meg akartam ismételni. Sharon azt állítja, hogy 45 percen át játszottam újra a mulattató függőágy szakadást úgy, hogy jókedvemet egyáltalán nem lankasztotta az ismétlés. Jed a kunyhóban tartózkodott Sharonnal, de aztán elment úszni, tehát elhatároztam, hogy felkeresem Sharont, aki az ágyon feküdt és nyögött. Csúnya vagyok. Csúnya. Csúnya, csúnya, csúnya. Megriadva ettől az önutálattól, mely oly éles ellentétben állt az én hangulatommal, rohantam feléje vigasztalás céljából. Ám útközben megpillantottam a tükörben magamat. A legbűbájosabb, leggyönyörűségesebb jelenséget, akit láttam valaha. Sharon nem vitatja, hogy a következő 40 percben folyamatos kísérleteket tettem a fölvidítására, de mindegyre megzavart én képem a tükörben. Pózokba álltam, és könyörögtem Sharonnak, hogy csodáljon engem. Ő viszont totális traumába esett arcának és testének vélt iszonyú eltorzulásától. Elmentem, hogy szerezzek némi ételt, vihogva tértem meg banánnal és Bloody Maryvel, elmeséltem, hogy a pincérnő az étteremben lámpaernyőt visel a fején, majd elbambultan elfoglaltam megfigyelő állásomat a tükör előtt. Ezek után, állítja Sharon, 2 órán át hevertem a parton vászonkalapban, az eget bámulva és lanyhán integetve, miközben ő öngyilkosságot fontolgatott. Nagyon szomorú vagyok, és szégyenkezem a viselkedésem miatt, de nem én voltam, hanem a gombák. Augusztus 15-e, péntek. 9 óra. Fantasztikus vakációnk volt, bár spirituális epifánia nélkül. 11 óra 30. Ó, hogy az a kurva kaporszakálló, és bassza meg! Most értünk vissza a kunyhónkba, ahol a szekrényünket nyitva találtuk, és a hátizsákjaink eltűntek. Mi bezártuk előzőleg, nyilvánvalóan feltörték. Szerencsére az útlevelünk megvan, és nem minden cucc volt a csomagban, de a repülőjegyünknek és az utazó csekjeinknek nyoma veszett. Sharon hitelkártyáját kimerítette bankokban, az a sok vásárlás, meg stb. Kettőnknek van 38 dollárunk. A londoni gép kedden indul Bangkokból, és mi több száz mérföldre vagyunk egy szigeten. Sharon sír, én folyamatosan próbálom vidítani, de nem sok sikerrel. Szerintem kiosonok egy kis Bloody Maryért. 13 óra. Hurrá! Hippig leszünk, Kosmin! Banánta tesz és kagyló tárvulunk a parton. Ez a spiritis epifanni brilliáns. Csubaunkra támogatunk. Spiritis! 17 óra. Átmegyek a nagy szállodába, és megkérdezem a recepción, mivel tudnak segíteni válság esetén.
Például telefonálhatnék az utazó csekkes társasághoz.
Csak hogy nem tudnák időben megújítani. Nem, pozitívnak kell maradnom. 19 óra. Na, lássák? Addig, amíg az ember nem veszíti el a csüggedését, mindig jön valami, ami kirántja a gödörből. Kibeszaladok bele a szálloda előcsarnokában, ha nem Jedbe? Azt mondta, hogy utazását a szigetekre elmosta az eső, ma este megy vissza Bangkokba, éppen most akart megkeresni bennünket, hogy elköszönjön. Minden esetre Jed nagyon együttérzőnek bizonyult. Azt is felajánlotta, hogy ad némi pénzt taxira és az itteni hotel számlára. Hétfőn első dolgunk legyen felhívni Londonban az utazási ügynököt, akkor egész biztosan kiadják a jegyeket, nekünk már csak föl kell venni a reptéren. Visszafizetjük, hálálkodtam, ugyan hagyd legyintet, nem olyan sok pénz az, de akkor is makacskodtam, na jó, ha majd megengedhetitek magatoknak, mondta nevetve. Jed egy nemes lelkű, gazdag álomisten, bár természetesen nem a pénz az, ami számít. Kivéve, mikor hiányzik válsághelyzetben. Augusztus 18-a hétfő. Vonaton, Surattanikok Samuiból Bangkok felé. Egész kellemes a vonaton, ahogy elsuhannak mellettünk a rizsföldek és a csúcsos kalapú emberek. Ó, Istenem, remélem nem késsük le a gépet. Augusztus 19-e kedd, 11 óra, bangkoki repülőtér. Valami rettenetes lidérc álom folytogat. A fejemben kattog a vér, és alig látok. Sharon előre sietett, hogy visszatartsa a gépet, én a csomagot hoztam. El kellett mennem egy vámos mellett, aki kutyát tartott pórázon. A kutya tépni kezdte a pórázát, és megugatta a csomagomat. A repülőtéri tisztviselők egyszerre kezdtek karattyolni, aztán egy katonanő bevitt a csomagommal együtt egy szobába. Kiborították a szatyrot, késsel felhasították a bélést, és egy műanyag tasak volt benne, tele fehér porral. És aztán... Ja Istenem, segítsen valaki! Augusztus 20-a szerda, 11 óra, rendőrségi fogda, Bangkok. Nyugi! 11 óra, 2 perc, láncot viselek a lábamon. Harmadik világbeli büdös cellában vagyok, 8 táj prostituált társaságában, sarokban kübli. Attól félek, elájulok a forróságtól, ez úgysem igaz. 11 óra, 5 perc, ó Istenem, most kattannak be a részletek, hogy mi történt. Hihetetlen, hogy valaki ennyire gonosz lehessen. Hogy lefeküdjön valakivel, aztán megfújja a cuccát, és balekot csináljon az ágytárs barátnőjéből. Ez hihetetlen! Na de hamarosan itt lesz a brit nagykövet, mindent kimagyaráz és kiszabadít. Dél, kezdek kisé nyugtalankodni a brit nagykövet holléte miatt. 13 óra. Biztos, hogy a brit nagykövet itt lesz, csak megebédel előbb. 14 óra. Talán feltartja valami a brit nagykövetet, egy sürgősebb eset, egy kábítószer csempész, nem egy ártatlan palimadár. 15 óra. Ó, hogy az a kurva kaporszakáló, és bassza meg! Kurvára remélem, hogy értesítették a brit nagykövetet. Sharon biztosan megfújja a riadót, vagy talán Sharont is lefogták. De hol van? 16 óra 30. Ja Istenem! Nyakaznak még tájföldön. Augusztus 21-e csütörtök, hajnali 5, ocsmány éjszaka, bolhák között, matrac szerepét alakító, fuszeklikkel tömött ócska szalmazsákon. 10 óra, most állított be egy őr, egy rózsaszín inges úri pubival. Maga a brit nagykövet! Rikoltottam a szószoros értelmében rávetve magamat. Ó, nem, helyettes konzul Charlie Palmer Thompson, van szerencsém. Kérdeztem, mi történt, és feljegyezte a részleteket egy bőrkötésű noteszbe. Olyanokat mondva közben, hogy ja, Jézusom, de rémes. Elmagyaráztam, hogy nyilvánvalóan Jed tört be a kunyhóba, és ő főzte ki az egészet. Nos, mert lássa, az itt a bökkenő, Charlie bizalmasan előrehajolt, hogy mindenkinek, aki ide kerül, van valami meséje, nagyjából azon vonalak mentén, mint a magáé. Tehát amíg ez az átkozott Jed hapsi nem tesz kimerítő vallomást, addig ez egy kicsit nem kóser. Halára fognak ítélni! Atya úristen, jaj, dehogy! Ördög és pokol! Nem hinném. A legrosszabb, ami kinéz, nagyjából 10 év. 10 év, de hát nem követtem el semmit. Ja, tudom, rohadt egy dolog, bólogatott lelkesen. De hát azt se tudtam, hogy ott van. Persze, mondta olyan arccal, mintha némileg zsenáns helyzetbe került volna egy koktélpartin. Megtesz mindent, amit tud? Abszolút-e? Tápászkodott föl. Ja! Rendesen benne ültem a slamasztikában. Persze Mark Darcy lenne a legjobb, de nagyon utáltam volna bevallani, hogy újfent belemásztam a lekvárba, főleg azok után, ahogy tavaly elrendezte anyu és Julio ügyét. Végül Sharonra és Jude-ra voksoltam. 17 óra nem szabad leengednem, el kell terelnem a gondolataimat. Jó dolgok a börtönben. Nem költök pénzt. A combom valóban lelappadt, és legalább 3 kilót fogyhattam, pedig nem is próbáltam. Tehát mire hazamegyek, vékony leszek, fénylőhajú és kevésbé sóher. De mikor megyek haza? Mikor? Öreg leszek? Meghalok? Hagyd ezt abba, hagyd abba, hagyd abba! Ne katasztrofálj! Na de ha katasztrófa! Augusztus 22-e péntek, 20 óra, női fegyház, Bangkok. Ma reggel értem jöttek, és áthoztak a rendőrségi fogdából egy igazi börtönbe. Kétségbe vagyok esve. Azt érzem, hogy ezzel lemondtak rólam, és tudomásul vették, hogy nekem lőttek. Augusztus 24-e, vasárnap. 14 óra. Hurrá, hirtelen a legnépszerűbb lány lettem a cellában. Halkan tanítgattam Frau-t. Frau a barátnőm, mert velem szállították át ide, és neki ajándékoztam oda a von Debrámot. Tehát halkan tanítgattam Frau-t Madonna slágerek szövegére, mert mániája Madonna, amikor kis csoport kezdett kialakulni körülöttünk. Úgy rémlett, egyfajta istennőnek tartanak, amiért kívülről ismerem a Like a Virgin-t. Végül a népakarat felparancsolt egy matrachalomra, hogy ott adjam elő. Szárongban, von Debrában, egy tamponos dobozt használva mikrofonként. Mely ponton az őr fejhangon ordítani kezdett. Felnéztem és láttam, amint éppen beengedi a brit konzul képviselőjét. Ó, Charlie! Köszöntöttem jól nevelten. Charlie nem nagyon tudta, hova nézzen. Jed! Üres pillantás. Emlékszik Jedre? Folytattam, figyelj anyára hangon. A fickóra, akitől a csomagot kaptam, nagyon fontos, hogy elkapjuk. Szeretném, ha további részleteket is lejegyezne róla, aztán pedig küldene valakit a kábítószer csoporttól, aki irányíthatná a nyomozást. Helyes, felelte Charlie komolyan, ugyanakkor rendkívül kevéssé meggyőzően. Helyes. Hallgasson ide. Ha a tájhatóságok annyira szeretnének példát statuálni, hogy ártatlan nyugatiakat csuknak le tárgyalás nélkül, akkor legalább mímeljenek egy kis érdeklődést a narkókereskedők elfogása iránt. Charlie bambán bámult. Ja, helyes, helyes. Összevonta a szemöldökét, és hatalmasan bólogatott. Mindazonáltal a megértés leghalványabb szikráját sem észleltem a pillantásában. Aztán, amikor még néhányszor elmagyaráztam, Charlie hirtelen meglátta a fényt. Ja, 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 értem, mit akar mondani, ja, el kell kapniuk a fickót, aki ide juttatta magát, különben úgy fog tűnni, hogy nem tesznek semmiféle erőfeszítést. Pontosan, mondta ragyogó mosolyal a sikeres munka örömében. Helyes, helyes, mondta Charlie, és feltápászkodott, még mindig ugyanazzal a lelkes komolysággal. Most azonnal ráveszem őket, hogy tegyenek lépéseket a témában. Augusztus 25-e, hétfő. 14 óra, kurva Jed! 18 óra, eredmény, eredmény. Egy órával ezelőtt bejött az őr, és kihessegetett a cellából. Fantasztikus ki és elszabadulni a bűzből. Egy apró kihallgató helyiségbe kísért, ahol fát utánzó műanyagasztal, szürke vas kartoték szekrény és egy japán meleg pornó magazin volt található, mely utóbbit az őr sietve eltávolított, mert belépett egy alacsony, elegáns, középkorú táj férfi, akit Dudvaninak hívtak. Kiderült, hogy ő a kábítószer csoport, és ritka kemény pasi. Neki kezdtem részletezni az ügyet. Elmondtam, melyik járattal érkezett, és valószínűleg távozott Jed. Leírtam a csomagot és Jedet. Ebből csak le tudják nyomozni, fejeztem be. Az új lenyomatainak rajtuk kell lenniük a zacskón. Ó, tudjuk mi hol van, szólt elutasítóan Dudvani. És nincsenek új lenyomatai. Nincs új lenyomata. Mintha nem lenne Mel bimbója, vagy hasonló. Akkor miért nem fogták el? Dubájban van, válaszolta szemtelenül. Váratlanul nagyon megmérgettem. Szóval Dubájban van? Maga pedig mindent tud róla? És tudja, hogy ő tette? És tudja, hogy nem én tettem, de ő úgy csinálta, hogy olyannak tűnjek, mintha én tettem volna, holott nem tettem. De azért maga hazamegy este a finom szatéjéhez, a feleségéhez és a családjához, én pedig itt vagyok elrekkedve foganóképes éveim hátralevő részére olyasmiért, amit nem tettem, csak mert maga nem hajlandó vallomásra bírni valakit olyasmiről, amit nem én tettem. Elszörnyedve bámult rám. Miért nem szorítják rá, hogy valljon? Kérdeztem. Dubájban van. Hát akkor valaki mást szorítson rá. Miss Jones, mi itt, Tájföldön, valakinek látnia kellett, amikor betör a kunyhóba, vagy be kellett törnie helyette. Valakinek be kellett varni a drogot a bélés alá, varrógéppel csinálták, nézzen utána, ha már egyszer állítólag ez a dolga. Megteszünk mindent, amit tehetünk, felelte hidegen. Kormányunk nagyon szigorúan veszi a kábítószerügyi törvények minden nemű megszegését. Az én kormányom pedig állampolgárainak üldözését veszi nagyon komolyan. És egy pillanatra magam előtt láttam Tony Blairt, amint hosszú léptekkel besiet, és jól kupán vágja a táj bürokratát. Dudvani megköszörülte a torkát. Mi? Azon kívül újságíró vagyok, vágtam a szavába. Nagy-Britannia egyik legmagasabb szintű aktuál politikai műsoránál, mondtam megpróbálva tudat alá tuszkolni Richard Finch képét. Harriet Hermanben gondolkodom, fekete alsó neműben gondolkodom, gondolkodásban gondolkodom. Kérlelhetetlen kampányt fognak indítani az érdekemben. Kapcsolataim vannak a legmagasabb kormánykörökkel, és azt gondolom, hogy a jelen politikai légkörben valóban nagyon rosszul venné ki magát tömegtájékoztatásunkban, ha engem itt, börtönben tartanának ilyen egyértelműen szörnyű körülmények között olyan bűnért, amelyet az ön saját bevallása szerint sem követtem el, miközben a helyi rendőrség a tulajdon törvényeiket nem képes betartatni a saját népével, és nem nyomozza ki tisztességesen a bűncselekményt. A tisztviselő fészkelődött, a papírjait zörgette. Majd fölnézett, akcióra készen tartva tollát. Miss Jones, visszamehetnénk addig a pillanatig, amikor megállapította, hogy betörtek a kunyhójukba? Augusztus 27-e, szerda. Ezen a reggelen betoppant Charlie. Volna itt egy kis postája. Reszkető ujjakkal bontottam fel a külügyminisztérium nagy barna borítékját. Elsőnek Jude és Sharon levele hullott ki belőle, amelyet olyan már-már kódolt elővigyázattal fogalmaztak, mintha azt hinnék, hogy kémek is elolvashatják. Bridge, ne aggódj, szeretünk. Kihozunk onnan. Jedet lenyomozták, Mark Darcy segít, felkiáltó jel. Ugrott egyet a szívem, a lehető legjobb hír volt, kivéve természetesen a 10 éves szabadságvesztés hatályon kívül helyezését. Gondolj a belső tartásra és a börtön fogyókúrás lehetőségeire. Nem sokára 192, ismételjük, ne aggódj. Lányok a magaslaton, szívünk minden szeretetével Jude és Sharon. Érzelmektől hunyorogva meredtem a levélre, majd mohón feltéptem a másikat. Talán Marktól? Így szólt. Meglátogattuk Nagyit a Szent Annában, és körüljárjuk a tavakat. Az idő kicsit vegyes, de a mintaboltok szuperek. Apu vett magának egy birka bőrbekecset, telefonál Junának, hogy bekapcsolta-e a termosztátot. Puszi, anyu! Augusztus 30-a, szombat. Reggel 6 óra, gépen, haza, szabadon. Törékenyen, tisztán, fénylő hajjal, saját tiszta ruhámban. Hurrá! Tegnap este szólítottak az őrök. Egy szobába vittek, majd visszaadták a ruháimat. Majd találkoztam egy másik követségi tisztviselővel, egy Brian nevűvel, aki furcsa rövidújú nájloninget és drótkeretes szemüveget viselt. Mondta, hogy fejlemény történt Dubájban, és a külügy legmagasabb szintjeiről gyakoroltak rájuk nyomást. Haladéktalanul ki akarnak paterolni Tájföldről, mielőtt megváltozna a légkör. Nagyon különös volt a követségen. Magam se hittem, mennyire vékonyra fogytam. Egyetlen maszatba mosódott össze az egész, ahogy rohantunk ki a párálló éjszakába az autóhoz, majd manővereztünk a tülköléstől zajos utcákon kecskék és biciklik között, amelyeket egész családok ültek meg. Hihetetlen, milyen tiszta volt a repülőtér. Nem a normál csatornán átmentünk, hanem valamilyen spéci követségi úton, ahol már előre lepecsételtek és letisztáztak mindent. Tök üres volt a reptér, amikor a kapuhoz értünk. A gép felszálláshoz készülődött, csupán egyetlen pasas várt bennünket világító sárga kabátban. Köszönöm, hálálkodtam Briannek. Tolmácsolja köszönetemet Charlie-nak. Tolmácsolom, felelte. Nagyon derekasan viselkedett Miss Jones. 21 óra. Masszív repülési macskajajjal érkeztem a Heathrow-ra. Simán átestem a vámvizsgálaton, és ahogy izgatottan körülnéztem, ismerős arcokat keresve, azonnal beszippantott a sajtófalanksza. Fotósok és újságírók tömege vakukkal. Teljesen kiürült az agyam, nem tudtam, mit mondjak, mit tegyek, csak szajkóztam, prostituálton kapott miniszter módjára, nincs megjegyzésem, és mentem, toltam a kocsit, várva, mikor nyaklik össze a térdem. Majd hirtelen kitépték a kezemből a kiskocsit, és valakik átöleltek. Jól van, Bridget, itt vagyunk, kihoztunk, nincsen semmi baj. Jude volt és Sharon. Augusztus 31-e, vasárnap. 51 kiló, 70 dekagram. Igen?
Igen!
18 évi fogyókúra dicső koronája. Bár talán indokolatlan áron. 14 óra lakásom. Olyan jó itthon lenni. Olyan jó ismét látni Judot és Sharont. Lakásomon a fridzsi tele volt étellel, a lyukat fedő fóliára nagy transzparens tűztek, Isten hozott itthon Bridget. És egy fax várt Tomtól, aki a vámossal együtt átköltözött San Franciscóba. Drágám, a droga sátánpora, mondd nemet neki. Gondolom, még a szokásosnál is vékonyabb vagy. Azonnal hagyj ott minden férfit, és légy meleg. Gyere át, és lakjál velünk, kaliforniai édes hármasban. Összetörtem Jerome szívét, ha-ha-ha-ha. Hívd föl, szeretlek, Isten hozott. 10:01. De furcsa vetett ágyban feküdni. Kellemes, de valószerűtlen. Ah, most jut eszembe, hogy hiszen én benne leszek az újságokban. Majd veszek egyet, kivágok mindent, beragasztom egy albumba, és megmutatom az unokáimnak, ha lesznek. Hurrá! 10:30, ez hihetetlen, mint egy rossz álom, vagy az újságok undorító áprilisi tréfája. Diana nem tenne olyat, hogy meghal! 11:30. Nem bírom elhinni. 14:00. Persze, richtig egy olyan napon kellett történnie, amikor benne lettem volna az újságban. Semmi sincs rólam. Semmi! 18:00. Képtelen vagyok elhinni, hogy meghalt. Egyre a szalagcímeket nézegetem, hogy meggyőzzem magamat. Valóban. Diana hercegné a szingli lányok szent patrónája volt, mert úgy kezdte, mint egy tipikus mesealak, és azt tette, amit általános véleményünk szerint valamennyiünknek tenniünk kell. Vagyis feleségül ment egy snájdi királyfihoz, de ő volt olyan becsületes kimondani, hogy az élet nem ilyen. Továbbá, amíg ő megvolt, azt is érezhettük, hogy ha ilyen meseszép és tündökletes valakivel ilyen szarul bánhatnak ostoba emberek, ha ilyen magányosnak és utáltnak kell éreznie magát, akkor talán mégse a tulajdon tök hülyeségünknek köszönhetjük, hogy velünk is ez történik. Valamint ő is folyton újra kitalálta magát, és lerendezte a problémáit. Ugyanolyan keményen iparkodott egész életében, mint a modern nők. Különös idő.